Üdvözlök mindenkit a Projekt Munka és Szoftver Technológia című tantárgy feladatmegoldás videósorozatán. Következő néhány percben meg fogunk nézni egy feladatot, az ehhez kapcsolódó és megoldáshoz szükséges elméleti hátteret, majd kidolgozzuk a feladatot. Ha bármilyen kérdés van ezzel kapcsolatban, azt órán vagy e-mailben bármikor fel lehet tenni. Előre is köszönöm a figyelmet, és remélem hasznos lesz. Úgyhogy jó készülést kívánok mindenkinek. És akkor nézzük meg egy következő feladatot. Ez a feladat egy hibatűrő rendszer tervezése, illetve ezzel kapcsolatban néhány tervezési részlet elkészítése. A feladat így szól. Javasoljon megoldást a következő követelmények kielégítésére. Cél olyan megbízható hőmérsékletmérési szolgáltatás készítése egy csarnokban a megrendelőnek, mely egyfelől képes a hardware típus hibák kivédésére, másrészt képes a hiba izolálására, valamint erről jelentést küld. Hogy át kéne gondolnunk és meg kéne válaszolnunk azt, hogy milyen elemekre lehet szükség. Az eredményeinket nyilván írásban, de amellett a javasolt elrendezést egy UML2 vezérlő automatán fogjuk ábrázolni, a hiba izolálás folyamatát pedig egy aktivitási diagramon fogjuk megtenni. Nézzük meg akkor, hogy röviden és tömören összefoglalva, inkább frissítő jelleggel, milyen elméleti háttér szükséges itt. Ugye egyrészt hibatűrő rendszer. Ugye egy informatikai rendszer hibatűrő, ha képes elvégezni, illetve tovább folytatni előírt feladatának helyes végrehajtását, hardware meghibásodások és szoftverhibák jelenléte esetén is. Ugye ezt kell elérnünk. Aztán a gondolkozás során biztos, hogy eszünkbe fog jutni, hogy vagy replikáció, vagy redundancia, vagy valami hasonló szükséges lesz. Ugye a két fogalom meglehetősen hasonló, enyhe eltérés van közöttük jelentésükben. Ugye a replikáció azt jelenti, hogy rendszer vagy alrendszer azonos instanciái egyidejűleg futnak, egyidejű végrehajtás történik, az eredményekről pedig szavaznak. Később megnézzük, hogy ez a szavazás hogyan történhet. Értelemszerűen szavazógépet is majd kell készítsünk. Ennek egy speciális esete ugye a sokszínűség. Ugye ez azt jelenti, hogy ugyanarra a problémára különböző megoldásokat használunk egyidejűleg. Ezek a különböző megoldások lehetnek hardware, illetve szoftverelemek egyaránt, vagy akár mind a kettő. Itt is aztán az eredményekről szavazni kell. Ugye a másik fogalom, amit itt ismerni kell, ez a redundancia. Ebben az esetben a rendszer a rendszer azonos instanciái, viszont nincs egyidejű végrehajtás, hanem hiba esetén átkapcsolás történik. Ennek az átkapcsolásnak a neve az a failover. És aztán ugye nevesítve van az, hogyha kettő vagy három példány van. És ugye nézzük meg, hogy az UML2 tevékenység diagramoknak milyen elemei vannak. Ugye amit mindenképpen ismerni kell róla, és az UML szabvány része, hogy a diagram be van keretezve. Minden diagram típusnak van egy rövidítése. A rövidítés ugye a diagram bal felső sarkába megy. Azt, hogy melyik rövidítés mit jelent, ugye az UML Modeling Guidelines dokumentumba kéne rögzíteni, amit meg nyilván a fejlesztés elején kell megtennünk. Minden diagramnak van egy hivatkozási neve, az mellé kerül. Minden diagramnak lesz egy vagy több kezdőpontja, illetve lesz egy vagy több végpontja. Az aktivitások vagy tevékenységek ugye a lekerekített téglalapok lesznek. Lesznek döntési pontjaink, döntési pontok esetén ugye egymást kizáró kimeneteket kell definiálnunk. Másik fontos rész a szinkronizációs vonalak, ugye amik alapvetően default érték szerint és kapuként működnek, csak akkor lehet tovább menni, ha minden kimenetre és logika alapján megérkezett a vezérjel vagy token. És még tudjuk a tevékenységdiagramon ábrázolni a rendelkezésre álló objektumokat. Ugye ezeket téglalappal, lebegő téglalappal tudjuk megtenni. Vagyis mondhatjuk ezt, hogy egy ilyen objektum áll rendelkezésre. Amikor ezt a tevékenységet elkezdjük, a tevékenység végrehajtása során pedig egy ilyen objektum keletkezik, ami a következő tevékenység végrehajtásához áll rendelkezésre. Jó, hát aztán ugye kifejtési jel. Ugye az előbb mondtam, hogy van hivatkozási név minden diagramon. Ugye elvileg, amelyik tevékenységen rajt van a kifejtési jel, az azt jelenti, hogy később a dokumentációban valahol elvileg ez kibővítve megtalálható. Ha szeretnénk alkalmazni, arra figyeljünk, hogy ennek a tevékenységnek alapvetően egy helyen tudunk belépni, egy helyen vár vezérjelet, illetve egy kimenete van. Úgyhogy ezt majd vegyük figyelembe. Lehet ugrópontokat alkalmazni. Nem kötelező, az ugrópont lényege, hogyha nagyon nagyra nőne a diagram, akkor ne kelljen egymást keresztező vonalakat rajzolnunk, mint ahogy itt látható, hanem elvileg ugrópontokkal ugyanez megoldható. Ugye a rendelkezésre álló objektumok többféleképpen jelölhetőek, az UML2-ben több lehetőség van erre, hogy a fejlesztés során melyiket választjuk és melyiket használjuk. Ugye ez az UML Modeling Guidelines-ban szintén a fejlesztés elején rögzítendő. Javasolnám ezt az ábrázolásmódot, de természetesen mindenki eldöntheti saját maga, hogy melyiket szeretné használni. Ugye a szinkronizációs vonalak alapvetően és kapuként működnek, de ha szeretnénk kikötni működési logikát, megtehetjük. Ha szeretnénk, megmondhatjuk, hogy ez kifejezetten egy és kapu logikával működik. Ez a másik kifejezetten egy vagy kapu logikájával működik, vagy egy kizáró vagy logikájával működik, vagy egy külön feltételes kifejezést is hozzárendelhetünk. Aztán elképzelhető, hogy kivételkezelésre lesz szükségünk. Kivételkezelés is többféleképpen jelölhető UML2-ben. Javasolnám inkább ennek a jelölés rendszernek a használatát. Egy kicsit jobban mutatja, hogy itt tényleg egy kivételt dobunk, vagy kivétel keletkezik, és azt valahogy kezeljük. Jó, hát és akkor ugye egy vezérlő automatát kell készítenünk. Ugye ez egy olyan állapot automata lesz, amely valami műszaki eszközt, berendezést vezérel vagy ír le. Mint például így néz ki. Rajta két fontos UML sztereotípia jeleníthető meg. Az egyik a szenzor, a másik az aktuátor. A szenzorok ugye alapvetően információt szolgáltatnak, aktuátorok pedig valamilyen parancsot tudnak végrehajtani. Szenzor például egy páratartalomérzékelő szenzor, amiből kiolvasható, hogy éppen mi az aktuális páratartalom, míg mondjuk aktuátor egy ajtónyitó, vagy egy motor, egy léptető motor például, aminek lehet parancsot adni, hogy most forduljunk el mondjuk 90 fokkal. Ezen a vezérlő automatán látjuk, hogy hardware elemek és szoftver komponensek egyaránt feltüntethetőek. És akkor nézzük meg a megoldást.
Na, és akkor még aktivitási diagramot kell rajzolnunk. hát biztos, hogy lesz egy kezdőpontunk. Valahol be fog érkezni ez a kérés. Nem feltétlenül muszáj, de tehetünk egy szinkronizáló pontot. A szinkronizációs vonalat. Párhuzamosíthatjuk az egészet úgy, hogy egyszerre próbáljuk meg kiolvasni a három szenzor. Három szenzor értékét. Megtörtént, ugye? Szinkronizációs vonal. Ez mondjuk egy döntési pont. Döntési pontnál két dolgot kell eldöntenünk. Bocsánat, hát mondjuk úgy, hogy az eredmények megegyeznek-e, vagy legalábbis mérési hiba határon belül vannak. És ugye egymást kizáró kimeneteket kell adnunk. Ugye ha az eredmények egyeznek és mérési hiba határon belül vannak, akkor ennek kvázi vége. Ha nem, akkor ugye két lépést kell elkövetnünk. Egyrészt a hibás szenzort kell letiltanunk, másrészt értesítést küldeni. És aztán vége. Ugye nem volt kikötve, hogy most itt üzleti vagy technikai aktivitási diagram kell nekünk. Ha szeretnénk ezt még precízebbé tenni, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, van egy beérkező objektumunk, ami mondjuk egy kérés. Itt keletkezik nekünk mérési eredmény, ugye ez lesz a 3-as. Itt lesz egy mérési eredmény 2, illetve itt egy mérési eredmény 1. Ugye itt akkor megérkezik ugye mind a három. Jó, ugye továbbítani pedig ugye valamilyen eredményt fogunk. Amit ugye minden esetben megteszünk. Csak ugye itt még közben kiküldjük az e-mailes vagy SMS értesítést.
És mint mindig, köszönöm szépen a figyelmet. Bármi kérdés van ezzel kapcsolatban, meg lehet keresni személyesen, e-mailben, e-mail cím a képen, órák előtt és után egyaránt állok rendelkezésre. Köszönöm a figyelmet, és jó készülést kívánok mindenkinek.